más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Napot kívánok, jobb másfél hónappal ezelőtt foglalkoztunk a kitelepítések történetének egy szeletével, 1951 a Budapestről történő kitelepítéseket elevenítettük fel, ennek részint jogi történelmi hátterét és néhány konkrét dolgot, hiszen velünk volt a műsorban Kisari Miklósné Magdolna, aki megírta konkrétan a Mezőberénybe történt kitelepítések történetét, nevezetesen úgy, hogy akiket még utolért, érintett családtagokat, vagy maguk konkrétan a kitelepítettekkel készített interjút.
Más részről. Az első vendég.
Kovács Őrs a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, és szerbusz, elhatároztuk, hogy folytatjuk ezt a témát, mert ugye nem csak Budapestről történtek kitelepítések, nem csak ennek a korszaknak a diszkriminációja, nem csak ilyen kitelepítésekkel, hanem hortobágyi munkatábor és egyebekkel volt megtűzdelve, hogy egy kicsit tágítsuk a képet, de sőt, most azzal érkeztél, hogy ennek megvan a nemzetközi háttere, hát nyilván Moszkvából származik, de hogy nézett ez ki akkor közvetlenül a háború után, már az oroszok által megszállt, illetve befolyásolt államok hasonlóképpen jártak el a különböző lakossági csoportokkal?
Köszöntöm én is a hallgatókat, szervusz Péter, és hát igen, itt ez nagyon jó meglátás volt a felvezetés során, tulajdonképpen ugye a egész közép-európai térség a szovjet megszállás alá került, és a szovjet megszállásnak a dinamikája az Moszkvából volt meghatározva. Tehát ugye kezdetben Sztálin még nem gondolkodott azon, hogy itt azonnal kommunista diktatúrákat kell létrehozni, azt gondolta, hogy lehet, hogy egy akár 10 éves átmeneti időszakra is szükség lesz ahhoz, hogy ez megvalósuljon, azonban az emberek elhurcolása az első perctől kezdve, hát itt egy természetes folyamattá vált idézőjelbe ez természetesen, hiszen a Málenkei robotintézménye az első perctől kezdve létezett azzal az ürüggyel, hogy a Szovjetunió munkaerőhiánnyal küzdött, és szegény Szovjetuniót újjá kell építeni, mert ők olyan nagy károkat
szenvedtek. És akkor még egy előzménye az, hogy akkor már a gulág rendszer működött.
Hajjaj, hát az már...
Sztálini Szovjetunióban bősége.
Az már ugye annál előbb is, hiszen
hát a cári Oroszországból ahova civileket visznek bírósági ítélet nélkül, ennek már megvolt úgymond
a hagyománya.
A hagyománya,
ennek a katorga rendszerre épült rá, ugye tulajdonképpen majd az egész sztálini büntetőtábor hálózat is. Tehát, hogy ez a folyamat az első perccel kezdve elindult, akkor ebbe ugye, ha még egy picit előrébb megyek azért, én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak úgymond más irányú, de része volt sajnálatosan ugye a zsidóság deportálása és 1944 során, majd ugye ennek előttek a különböző folytatásai, ami egyébként zárójeles megjegyzésként mondom, hogy a zsidókat ugyanúgy fogják érinteni egy csomó esetben, mint a hitleri időszaknak az elhurcolásai, és hát ugye van egy sváb kitelepítésünk is, ami szintén van egy magyar lakosság cserével megspékelt csehszlovákiai magyarok kitelepítése, tehát itt azért mondhatjuk azt, hogy a kitelepítések időszakát éljük, és a szovjet rendszer ugye 1947-48-ban dönt úgy, hogy ezekben az országban a hatalom átvételnek itt van a helye és az ideje, gyorsítani kell ezt a folyamatot, az egypárti diktatúra kiépítését, és ugye a Kominform ennek a csodálatos 47-es ülésén már arra felismerésre jutottak, hogy a népi demokráciának nem szabad megállni a kapitalista elemek kiszorításának valamiféle közbelső lépcsőfokán.
Na tehát, ezt veszi át egy az egybe tulajdonképpen a magyar kommunista párt és az égrehajtó szervei, az állami biztos, tehát az AVH is, és ezekre való hivatkozással, hogy a rendszer, a régi rendszer híveitől meg kell szabadulni. Ennek egyik módszere az, hogy kitelepíteni vidékre, falvakba, tanyákra.
És az egészet ugye a népi demokráciának a felépítésére kell fölhasználni, tehát hogy itt folyamatos lépések vannak, és ugye itt ki is mondják azt is majd, ugye ez a mi szempontunkban is lesz egy fontos vonal, hogy nincs külön út. Tehát ez ugye utalás volt a ekkor már meglévő Tito-Sztálin ellentétre, ugye a titói külön út az elítélésre kerül, ugye ennek miért van jelentősége, mert nálunk is ugye a déli határsáv területéről is történnek majd kitelepítések, úgymond a jugoszlávizmus vágyával, sőt tudunk olyanokról is egyébként, akiket a Hortobára még oroszokat is telepítettek Jugoszláviából, akiket, szóval, hogy vannak
akit erre rátettett. Igen. Hát ugye én a déli határvidéken éltem, ott voltam gyerek, Hódmezővásárhely, Makó és ennek a környékén, ott még ott voltak a bunkerek. Hát ez mert nem, ugye a határőrség meg volt erősítve, ellenségnek tekintették akkor Jugoszláviát. Jó, oké, zárójel.
Tehát, hogy van ilyen is.
Tehát, és akkor a cseheknél hasonlóképpen, románoknál hasonlóképpen történik?
Bizony. Tehát a románok nagyon érdekesek, ők ugye már 49-ben végrehajtották az első nagyméretű kitelepítéseket. Uh-huh. Ekkor ugye ők is a kulákokkal kezdték, ugye ez volt a legfontosabb átalakítandó társadalmi csoport, mert hát egy paraszti társadalmakból kellett ugye munkás társadalmakat kreálni. Uh-huh. Most ennek ugye része volt a tervgazdaság, az ipar, az államosítás, és a parasztoktól el kell venni a földet, hogy legyen, aki az iparba dolgozik, tehát itt tudunk ugye munkásokat kreálni, és itt ugye 50 holdban határozták meg egyébként azt, hogy kit számít.
A fölött a skulák alatta még akkor nem.
Na most itt egy éjszaka alatt hurcolják el, ugye úgy hívták, hogy kényszerlakhely, tehát ugye volt ennek egy domiculo obligatorio nevű DO pecsét, amit betettek az igazolványra azoknak, akiket kitelepítettek, és lakhelyet érdekes módon nem jelölnek ki. Tehát úgy viszik el, hogy pincékbe, padlásokba fognak kerülni, lehetetlen helyekre, és ugye és nem hagyhatják el tulajdonképpen a lakhelyüket, tehát valójában sok esetben a saját lakhelyükön is pincébe, padlásba költöztetik őket.
Egész családok?
Egész családokat
Romániában
természetesen.
Is, tehát nem így csak van. A család fő, hanem így a van. Teljes család.
És hát persze a gazdaságot elvették, és hát ugye a második lépcső volt a Duna-Delta. Ugye igen, hát az ottani igen. gulág, vagy az ottani legszörnyűbb vidék, ugye a Duna-Delta volt, ahol hát kényszermunkára deportálják ezeket az embereket, és hát itt ugyanaz a rendszer már, mint ami nálunk, tehát hogy táborok, zártáborokat alakítanak ki, vagy kényszerlakhelyhez kötik őket, rendőri felügyelet alá helyezik őket, tehát se ki se be, innen nem lehet elmenni. Ami viszont nagyon érdekes, hogy itt csak 63-ba kerül sor ezeknek a feloszlatására, tehát ugye nálunk legalább a részleges államnesztia, vagy inkább úgy mondanám, hogy a feloldás valamilyen szinten, ugye 53-ban azért
igen,
megtörténik, tehát itt erről ugye szó nincsen.
Akkor kezdődik ez a desztalinizáció lényegében, igen. Hogy valamennyire a vasmarok engedni kezd, de addig nagyon sok embert megkurcolva, és ahogy említetted, voltak olyan zsidók, akik túlélték a haláltábort, vagy a bujkát, és jött ez a kommunista rendszer 49-től, amelyik, ha valaki gyártulajdonos volt, vagy tehetősebb, akkor meg, mint volt arisztokratát, a rendszer
ellenes, vagy burzsoá,
akkor őt újra kitelepítették, tehát ez egy retteletes sors volt. Igen,
igen. És ugye itt nem válogatnak, tehát az, a kitelepítésnek ugye ez a legfontosabb
sajátossága.
De itt
ugye határozatok születnek a hatóság részéről, az AV, mondjuk Magyarországon, semmiféle bírósági eljárás, semmiféle bizonyítás. Rásütik a bélyeget, határozat, kimegy a rendőrség, és már menni kell.
Így van.
Így van. Most nem csak a budapestiekről fogunk beszélni.
Itt, ha szabad még ezt a, ha már Magyarországot hozzuk, ugye van egy 49-es új alkotmány,
igen.
Ugye, amit a népköztársaság igen. alkotmányaként ismerünk. Ebből hoztam két paragrafust, az 57-es és az 58-ast. Ugye azt mondják ezek, hogy a Magyar Népköztársaság biztosítja a polgárok személyi szabadságát, sérthetetlenségét, a levéltitok és a magánlakás tiszteletben tartását.
Milyen jó hangzik.
Tehát milyen jó hangzik, ehhez képest történik az, ami történik. Ami vagy a másik, a Magyar Népköztársaság a szabadságjogokat a területén lakó minden dolgozó számára biztosítja.
Igen,
na most
igen.
ehhez képest jön az osztályellenség.
Igen, akiket nem tekintünk
dolgozónak, se dolgozónak, se tulajdonnak. Igen, nem igen. Tehát igen. az osztályellenségben mi az érdekes, hogy ez az érdekes, hogy ezek olyan üldözöttek, akik nem azért váltak üldözötti, mert valamit tettek, vagy valamit csináltak, hanem azért, akik voltak.
A társadalmi státusz,
vagy a hozzátartozóik voltak valakik esetlegesen, vagy gyakorlatilag ugye háború előtti pozícióban voltak, származásukat tekintették bűnnek. Tehát ha nagyon éles párhuzamot akarok hozni, tulajdonképpen majdhogy nem szinte semmi különbség nincsen a holokausztal, hiszen ott is egy állapot miatt történik. Tehát tök mindegy volt, hogy az illető micsoda, zsidó volt, kész.
Igen,
tehát
zsidó volt, a bűne. Cigány volt, vagy így pedig van, politikailag üldözött,
és igen, tehát itt is hasonló alapon működik a dolog. Tehát nem volt mit rájuk bizonyítani, ezért nincsenek bírósági eljárások. Tehát nincs mit, nincs bizonyíték. Nem is tudnak rájuk bizonyítani semmit. Tehát az ellenség kép az inkább egy pszichikai motivumként fog jelentkezni.
Ami egyébként azért drámai túl azon, hogy mit kellett megélni ezeknek a kitelepített embereknek, hogy amikor vége van ennek a korszaknak, nincs mihez nyúlni a rehabilitációban.
Hát nem is lesz
nincs jogi alap, hogy így kárpótlás, van. Pedig már elvették a lakást,
nem is
már
nem tud vissza.
Majd erre hallunk igen. konkrét példát is, igen.
És valójában ugye ilyen indoklások születnek majd a kitelepítési határozatoknál egy csomó esetben, hogy a tervezett eddigi lakhelyéről való kijutásítás és új lakhelyének elfoglalása közérdekből szükséges.
És kész. És akkor mi a közérdek?
És mi a közérdek?
Igen, itt pedig érdekes ezt tisztázni, hogy vannak a különböző megközelítése. Azért telepítették ki elsősorban is azokat, akiknek nagy lakásuk volt, mert már kinézték az új káderek maguknak. Így volt, nem így volt. Van egy olyan verzió is, hogy lakáshiány van, mert Budapestre költöztetik föl a vidéki parasságot, hogy munkásságot.
Hát meg a pártelitet.
A pártelitet is hozzák fel.
Hát ugye, itt azért arról, tehát ugye a bürokráciának a száma az majdnem a duplájára nőtt, 100 valamennyiről 200 valahány ezerre, tehát közel a duplájára igen. fog nőni a Budapestre érkező párt kádereknek a száma. Nekik lakás kellett.
Hát meg a jó moszkovitáknak
is. Nem akármilyen lakások kellettek nekik, hogyha meg, ha ismerjük a budapesti kitepítőről, beszéltünk a múltkor is, hogy mely kerületek voltak a célpontjai ezeknek, és hogy honnan akartak lakászni. És valóban tudunk erről, hogy hát van egy számtalan, névtelen, jó akaró, bejelentő, aki egész egyszerűen beküldött valamit, amely alapján aztán a kitelepítés az indokául vált. Tehát itt a kutyája ugat című történettől
kezdve. A házmesterek szerepe az érdekes van, lehet ez esetben, van, gondolom,
így van,
igen.
Így van.
Volt egy érdekes történet, amire ráakadtam. Márkus László, a színész király gyerekkorában, fiatal korában azt éli meg, hogy már akkor a színművészeti egyetemen van, és éppen a vizsga előadása előtti napon kapja a család az azonnali kitelepítési határozatot, úgyhogy édesanyjával együtt azonnal leköltöztetik őket valahova vidékre, és Major Tamás a mestere kijárja, nem tudom kinél,
de majd... tudom. Na. Jánosi Ferenc népművelésügyi miniszter intézte el Márkusnak
a
visszajövetelét, tehát az a felmentő határozatot, azt ő intézte el, Jánosi Ferenc intézi el.
Igen,
vagy Jánosi Ferenc népművelésügyi miniszter helyettes, bocsánat, nem miniszter, miniszter helyettes volt az, aki egyébként kijárta végül azt, hogy
major
közreműködésével azt, hogy Márkust visszajöhetett.
Édesanyja, és akkor le is diplomázhatott 51 igen, végén a Márkus.
Pontosan.
Jó, ilyen egyéni sorsok vannak, sőt, ezek az egyéni sorsok világítják meg egészen pontosan, hogy milyen embertelen volt a rendszer, milyen volt a gépezet, hogyan működött ez, hogy darált fel emberi sorsokat, és hogy utána mi történhetett, úgyhogy egy nagyon konkrét történettel fogjuk folytatni.
Más részről. A második vendég
Mácsásfali János, jó napot kívánok, informatikus, nyugdíjas informatikus, de mondhatom, hogy amatőr történész, nem?
Igen, nagy megtiszteltés lenne.
Mert hát egy komoly dokumentáció érkezett, aminek csak egy része van itt, majd erről beszélünk, hiszen a családja érintett, önöket is kitelepítették, amikor ön gyerek volt. Hová is? Budapestről?
Gyöngyös-Oroszliba.
Gyöngyös-Oroszliba, igen, 51-ben.
51, igen. Mi az utolsó last minute csoportba tartottunk.
Ez a 17-én,
és 18-án állították le. Július 18-án.
Tehát akkor a végén.
Végén, igen.
Kértek mentesítést, próbáltak?
Igen, hát szerencsére az volt, hogy édesapámnak jó munkakapcsolata volt Vas Zoltánnal, és Gerő is ismerte őt, és a forint stabilizáció idején a pénzügyminisztériumban dolgozott, és rendesen ellátta a munkáját, úgyhogy végül is Vas Zoltán kezdeményezésére, Gerő biccentésére kaptunk felmentést. Ehhez persze nagyon kellett az, hogy Vas Zoltánnak a titkárnője szintén ismerte, szerette édesapámat, és ő mindig támogatta és elétette az aktát Vas Zoltánnak, hogy írja alá.
Itt egy levél.
Kútvölgyi Hédi.
Itt egy levél.
Kútfalvi Hédi.
Amit a édesanyjának ír.
Édesanyjának írt 1951-ben este a Gyöngyösi pályaudvarról.
Adta ezt föl, és ebben írja, hogy a Kútfalvi...
Kútfalvi Hédit hívja mindenképpen.
Ő a Vas Zoltán
titkárnője volt, és egy aranyos valaki volt, és ugye hát Vas Zoltán maga 16 felmentettel itt a rekorderra felmentették.
16-ot mentett,
igen,
mentesítést
igen,
adott ki.
ABTL-ből.
Mátyásfalvi, tudják, hogy miért kerültek a listán?
Nem, és engem mindig ez érdekel nagyon, különösen azért, mert minket kétszer kerültünk listára, egyszer Öcsödre akartak kitelepíteni, és az édesapám felmentéssel elintézte. Már aznap. És akkor, amikor jött a második, hát akkor anyám elmondása szerint édesapámat akkor látta egy kicsit megroppanni az életben, hogy újra jött a papír, és akkor én mindig ezért voltam kíváncsi, hogy ki az, aki ezt az egészet valahol hátulról ezen dolgozott. Ez volt az egyik, ami miatt aztán én a ABTL levéltárban megismerkedtem Hantó Zsuzsával és Palasik Máriával, és kaptam tőlük szakmai támogatást.
Nagyszerű könyvet írtak ők már erről a kitelepítési történetről, igen. Lakás megszerzése, vagy bosszú, politikai bosszú, tehát sok ide lehet.
Nem, én megmondom, én ahogy a dolgokat látom, ugye az nagyon érdekes, hogy hangsúlyozzuk ki, hogy 1950-ben, amikor megalakult az új fővárosi tanács, akkor ugye 10 kerületes Budapestből 22 kerületet csináltak, akkor valaki fölállt, mert égető volt a lakáshelyzet, hogy hát elvtársak, itt neki van egy ötlete, hogy hogy lehetne nyugdíjasokat rávenni arra, hogy költözzenek vidékre, adunk nekik egy kis pénzt, és akkor elmennek vidékre.
És írja, magyar módra.
Palasik Mária írja, hogy ez fölmerült, és soha többet sehol nem találta ennek a javaslatnak nyomát. 50 augusztusában, ugye azt tudjuk, és mondta a történész úr, hogy 51 januárjában történt a moszkvai áldás, és akkor tavasszal beindult ez a felmérés sorozat, és akkor persze már fordult a dolog, és akkor hát ezt meg tudjuk oldani olcsóbban is.
Aha, van itt egy kérdőív, ugye? Adatgyűjtés a kitelepítendő családról, ezt önöknek kellett az édesapjának kitölteni?
Nem. Nem volt olyan eset, hogy valaki, mert a házmester miután nem tudott úgy olvasni, vagy ez, hogy egy kicsit segített kitölteni. Nem, ezt a házfelügyelőhöz jöttek. Ez például egy olyan kérdés, hogy valahol olvastam, hogy kb. 80 ilyen felmérő biztos volt, hogy ezek közül persze ma már senki nem él, mert ez akkor már 30 év körüli lehetett legalább, vagy több mint 20, hogy minek alapján, hogy képezték ki őket. Ez egy 4 oldalas kérdőív, a nevét, a politikai szerepvállalását,
hol munkahelyét. Hol dolgozott 1920-tól 51-ig például? 1945 első hótól 51-ig hol lakott? 44-ben hol lakott? Mit akartak ezzel?
Hát az, hogy ugye úgy lekáderezzék az embereket, és akkor van egy fontos kérdés, ami a mi esetünkben az volt, hogy lakás viszonyai megfelelőek, és az van beírva a mi esetünkben, hogy sok neki.
Érte.
De 14 kérdésből állt ez a kérdőív, 14 pontból állt, és ugye voltak benne ilyenek, hogy hány szobás a lakás.
Mennyi
szolgálati viszonyból származó jövedelme van az illető családnak, mennyi lakbért fizet, tehát rajta kívül hányan laknak a lakásban. Uh-huh. Tehát ezek mind arra utalnak,
a lakás viszonyokra, igen,
tehát ezek mind arra utalnak, hogy itt a lakás volt a fő megszerzendő vágy, vagy igény, és ennek érdekében kellett ezeket a családokat eltávolítani, hogy kiürüljenek ezek a lakások.
Segítnék egy összehasonlító adattal, hogy valahol olvastam, hogy a Helsinki olimpiára való felkészülés büdzséje nagyobb volt, mint a talán budapesti vagy országos, ezt már nem tudom, lakásépítési költségvetés. Tehát azért az olimpiára való fölkészülés, ami akkor csak azt jelentette, hogy sonkát kapott és tréningruhát, mert többet nem, hát azt több volt, mint az egész építkezés.
Igen, igen. Azt látom itt a véghatározatok felmentés, ez mind a belügyminisztérium égisze alatt történik, ugye? Most arra vagyok kíváncsi, hogy önöket értesítik, vagy érkezik a fegyveres rendőr.
Reggel, tehát úgy tört, hogy hajnali 4 és 5 között kellett kimenni a rendőrnek, hozta a határozatot.
Hozta rendőr,
és másnap reggel pedig jött a fuvarozó vállalat.
Tehát kaptak 24 órát.
24 órát.
Hol nem kaptak ennyit? Kik nem kaptak ennyit, akiket azonnal vittek vidéken?
Vidéken egy csomó esetben ugye a kulákok esetében nem volt ez semmi. A típusú. Hát
megérkeztek,
vitték, vagy nagyon rövid idejük volt csak az összepakolásra, de ilyenről egyébként tudunk más esetben is, tehát mondjuk még ugye volt olyan típusú kitelepítés, hogy egy vidéki városból telepítettek mondjuk faluba, tehát még Miskolcon van olyan eset, még 52-ben is, hogy úgy viszik el a családot, hogy gyakorlatilag egy másfél órájuk volt, és az édesanyjának annyit sikerült a városi tanácsnál intézni, hogy kapjon plusz 2 órát, és legalább a társbérlőnek a bérét megkapja, az 4000 forintot jelentett, ami akkor nyilván életmentő volt, és őket teherautóval vitték, ilyen vas cuccok voltak még a teherautó platán, abba beköltözték, tehát abba kellett a butot berakni, egy kosár szenet vittek magukkal, tehát egy jászberénybe költöztették ki őket, egy olyan kulák családhoz, amelynél ők kapják a nyári konyhát, a kulák család maga, aki a ház volt, az bekerül a kamrába, és a 2 szobán pedig osztoztak, mert egy Budapestről kitelepített tiszti család kapta meg az egyik szobát, és a másik szobába pedig, hogy legyen állandó felügyelet, egy AVH-s tiszt költözött be, aki folyamatos megfigyelés alatt tartotta ugye az egész leppet, akiket ebben a szerencsétlen házba beköltöztettek. Uh-huh. Tehát, hogy, és ez egy 52-es eset egyébként, tehát, hogy ez jól mutatja azt, hogy ezek a kitelepítések, hogy Budapesten véget érnek, ez nem azt jelenti egyébként országos szinten véget érő kitelepítés. Kitelepítésekről beszélünk, tehát tulajdonképpen
ezek különböző indokokkal,
és akkor még nem beszéltünk. És hát itt tudjuk az indokot, mert egyébként ugye egy alezredesnek volt a családja, a miskolci família, tehát egy Horthy korszakbeli alezredes, aki egyébként nem volt otthon, mert őt meg ugye a kazincbarcikai vegyi művek építésére használták a kényszermunkatáborba, tehát ő neki a családtagjait is megbüntették, ha már a családfő úgy sincs otthon alapon, tehát hogy itt mindenki darabolva megkapja a magáit, de mi volt a cél, az Attila utcai polgári lakásnak, vagy akkor háznak a kisajátítása.
Hát igen, ez volt az elsődleges, legfontosabb, de azért az ilyen kisebb bónuszokról, hogy azért én azt mondom, hogyha egy utcában látnak reggel egy kitelepítést, mert másnap reggel mennek, és nyár van, és nyitva vannak az ablakok, azért az nagyon pozitív hatással volt, hogy a terrort és a fegyelmet a lakosság felé érvényesítsék, hogy figyelj ide, te is sorra kerülhetsz bármikor. És ugye hát volt ez a dolog, hogy az osztályharcot fokozni, amire panaszosan írják a különböző jelentésekbe, hogy hát ez a dolog nem teljesen sikerült, mert néha a házmesterek a kitelepítettek kedvébe jártak, nem adták meg a pontos adatokat, vagy nem értesítették őket, vagy nem szolgáltak megfelelő adattal.
Készült egy összesítés, mutatta szintén a állambiztonsági levéltárból, hogy amikor befejezik a budapesti kitelepítéseket, akkor készül egy összegző jelentés, hogy 6000 nem tudom hány értesítésből 5900 ténylegesen meg is valósult, annyi kitelepítés. Önök mikor jönnek vissza Pestre?
Hát nekünk ebből a szerencsés helyzetből adódóan, hogy felmentést kaptunk, mi szeptember végén jöttünk vissza, és én azért kaptam 30000 forint kárpótlást. No. Tehát azért volt kárpótlás.
Tehát mégis csak valami volt.
Igen, valami volt kárpótlás. És akkor haza tudtunk jönni, természetesen a lakás már nem volt meg, ott már valaki lakott. Hát az volt a szerencse, hogy a nagyanyámat, az egyik nagyanyámat nem telepítették ki, és ő befogadott minket. A másik nagyanyámat azt kitelepítették, a nagyapámat szállítása alkalmatlannak ítélte az orvos, és az Aradi utcai szeretett otthonba volt, és onnan vitték aztán le meghalni. Augusztusban és szeptemberben meg is halt.
Tehát akkor a lakást azt nem kapták vissza, mentek a nagymamához, és onnan kezdődött újra az élet.
Igen, de hálás vagyok neki, hogy vissza tudtunk jönni, mert a belvárosba, Ötvös gimnáziumba, egyéb helyre tudtam járni, ami azt jelenti, hogy az integráció, a visszatérés az sikerült.
Bár akkor még iskolás, de volt ennek olyan utóhatása, hogy akik így jöttek vissza, azok gyanúsak, azoktól féltek, vagy milyen volt a hangulat, mert ugye ez nem mindegy, egy megbélyegzett ember visszakerül az eredeti közösségébe, és azt mondja, hát ez valami volt vele biztos.
nem éreztem soha semmi ilyet, de meg kell, hogy mondjam, nem is beszéltünk erről itten ismerősöknek, meg barátoknak. Amikor a Horváth kert mellett, ott a Betlen utvar mellett volt egy emlékmű, amit fölavattak, hogy volt, kitelepítettek, és akkor ott jönnek emberek, és mondom, te is, és akkor úgy csodálkoztunk egymással, mert nem beszéltünk, mert tehát egyetemi évfolyamtársnőm, akivel ott együtt voltunk, és egész alatt nem, 5 évet egymás mellett ültünk, és nem beszéltünk.
És itt az avatásnál derült
ott
ki,
az avatásnál,
ők is kitelepítettek voltak, igen. Hát ez egy olyan szindróma, amit ugye a zsidók is átélnek súlyosan, a haláltábor túlélő emberek többnyire bezárnak, soha többet nem akarnak beszélni, tudni, mindenki magába hordozza, vagy hát nagyon sokan, ez egy érthető reakció volt. Igen. Tágítsuk ezt a kört. Mátyás Fabi úr küldött nekem egy statisztikát, azt mondja, hogy nagyobb képben helyezve ugye létszámok. Az ugye Magyarország 44 holokauszt, akkor 44-ben 437 ezer fő.
Jó, bocsánat, plusz Bor, plusz Kamenyesz-Podolsz, plusz Bécsi menet, meg mindent. Ez csak a Wiesenmayernek a száma, hogy 437.402.
Így van. Akkor svábok később 46-ban választapásként 200 ezer sváb kitelepítése történik. Ez hatalmas szám. És utána 48-ban jön ez a lakosságcsere, ugye? Cseh-szlovák-magyar lakosságcsere főként, ahol át kell dobni 110 és 73 ezer között. De ezt mi nem lehet tudni pontosabban?
Azért nem lehet tudni pontosabban, mert egész egyszerűen az egyik probléma az, hogy ugye a megállapodás értelmében a csehszlovák hatóságok agitálhattak a Magyarország területén is, mert fel kellett kajtatni azokat a szlovákokat, jóval kevesebben voltak, mint a felvidéken élő magyarok. Igen, tehát egyfelől ugye ez egy probléma volt, hogy itt fel kellett, biztatni kellett őket, hogy menjenek, mert ugye elviekben csak annyi. És a másik gond ugye az, hogy ebből kifolyólag nincsen, nem pontos ez a reciprok. Tehát, hogy végülis több magyar megy, mint amennyi szlovák fog egyébként innen távozni. Ez egészen biztos. Arról nem beszélve, hogy ugye a felvidéki magyarok egy részéből van, aki Csehországba köt ki, nem is Magyarországon, igen, hiszen őket a szudéta németek helyére átköltöztettek, több mint legalább 15 ezer emberről biztosan tudunk, de lehet, hogy még ennél több is, igen, volt. Aha. Tehát akiket egyébként meg oda költöztettek, szóval, hogy itt ez nem egy egyszerű számtani műveletről beszélünk, és hát ugye a sváboknak a helyére fogják őket többnyire, az áttelepítetteket, mert hát ott van üres ingatlan, ahova egyáltalán.
Hát ez nem azt jelenti, hogy nem pontos a szám, hogy 110 ezer és 73 ezer, hanem ez azt jelenti, hogy 110 ezer körüli jött ide, és 73 ment oda.
Igen.
Nagyon helyes ez a 15 ezer felvidéki magyar, Havizson, ez Morvaország, Osztrava környékére az ipari telepítésre vannak szintén ismerősök, akik oda kerültek.
Igen, rángatják össze-vissza az embereket.
Hát a vagon az egy nagy kísértés a hatalomnak.
Mindenkor. Na, itt beszéljünk Hortobágyról viszont. Jó, arról nem nagyon volt szó az első műsorban sem, csak Szörmentén említettük meg, hogy ez az igazi magyar gulag.
Recsk, ez az.
Hortobágy, ez az a büntető tábor, ahol aztán tényleg mindenféle indok meg egyéb nélkül.
Hát mondok néhány indokot a mindenfélére, amúgy ez így jól érezhető. Tehát ugye a kulákokra vonatkozik itt elsősorban ugye a történet. Ugye a Hortobágyra elsődlegesen a kuláknak nevezetteket fogják kinyilvánítani. Ugye ezt tudjuk, hogy nálunk 25 hold vagy 350 aranykorona értékű föld volt a határ. Aztán kutyát nem érdekelte se a határ, se semmi, mert mindenféle egyéb dolgokat. Tehát ilyeneket írtak, hogy kihágás, amiből aztán erre a kihágásra hivatkozva simán elvittek. Mondok néhányat. Trágyadom közel van a kúthoz. A kutyának nem volt vize. Jaj. Nem megfelelően végzett a gazda valamilyen mezőgazdasági munkafolyamatot. Vagy a beszolgáltatott zsír avas volt. A hatóságok szerint máskor kellett a terményt elvetni, betakarítani. Az egyik kulákot azért ültették le, mert túl közel ültette egymáshoz a cukorrépet, a másikat azért, mert túl távol. Tehát szóval, na most szerintem ez kellően abszurd volt ahhoz, teljesen, hogy érzékeljük ennek a borzalmát, hogy ez miért. És hát jönnek a névtelen bejelentések, ugye itt is, például egy Demecs Imre, Nógrád Csipeki lakos ellen, csak annyi volt, hogy névtelen bejelentés érkezett, a járási tanács mezőgazdasági osztálynak vezetője volt egyébként ez a figura, őt őrizetbe vették, családját kitelepítették, slussz. Tehát ki se derül, hogy mi egyébként a bejelentésnek a közvetlen oka, vagy miért, ennyi van az iratba, aztán viszont látásra. Tehát, és ugye jön a kulák lista, meg minden egyéb, ugye, amit már 49-től megállapítanak ugye a pártbizottságba, és kulák lesz aztán mindenki, aki vidéki üzlettel, cséplőgéppel, vendéglővel, bármi egyébbel is rendelkezik. Tehát elég volt az, hogy másokat alkalmaz valaki munkára. És még abból idéznék, hogy Veres József miniszter helyettes, ugye néhány részletet, hogy hogyan vélekedtek a kulákokról. A kulákság a maga állati mi voltában mindenre képes. Elkezd gyújtogatni, szabotálni. Megkörnyékezi a rendőrbajtársakat, részben csinos lányán vagy feleségén keresztül, részben pohárboron vagy pálinkán keresztül. De nem csak így, a kuláknak rádiója van, terjeszti Amerika híreit, és ezt igyekszik elvinni a rendőrség tagjaihoz. Nem olvasom tovább, de hogy az egésznek egy nagyon hosszú jelentés erről, mert ugye itt az volt a baj, hogy a rendőrök, ahogy itt a Mátyásvárvi úr is mondta, hogy ugye a rendőrök azért nem viszonylag normálisan is viselkedtek időnként a kitelepítettekkel. Tehát nyilván itt is erre utal, hogy a rendőröket meg kellene egy kicsit rendszabályozni, hogy hát nem így kell a osztályellenséggel bánni. És egyébként visszatérve arra a Jászberényi esetre, hogy őket is például megvádolta az a ott lakó AVH-s tiszt, hogy a szabad Európát hallgatják, rádiójuk se volt. Na mindegy. Tehát,
nem kellett
ehhez semmit se tenni annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen.
Szeretném még hozzátenni a fogadó helyzetet. Hát ezek a hortobágyi szerencsétlen, ezek megérkeztek, ott volt egy szaros juhodály, és azt mondták 500 embernek, na most itt csináljatok rendet. Tehát a budapestieket most nek azért legalább volt egy földes, dongölt szoba, vagy valami, amit így, ahogy megkaptak, hát az se luxus, de legalább valamit kaptak. Ezzel szemben a hortobágyiaknak a brutalitása az volt az igazi kelet-európai bolsevik típusú brutalitás.
És hát, hogyha itt lehet arra utalni, hogy kik csinálták, ugye ez a Hortobágy esetében, hogy az ávósok egy csomószor körbevették a falut, éjszaka elindították a seki sebe alapon, de a visszaemlékező például Kunmadarasról az egyik azt írta, hogy ilyen kis államvédelmi katonák, ilyen kis fiatalok csinálták az egészet. Azt mondta az egyik, hogy nénikém ne sírjon, úgysem tud mit csinálni. Pakoljanak, mert az lesz a maguk ki, amit elvisznek. Egyébként máma magát viszem, holnap az anyámat. Tehát ez szerintem mindent jól mutat. Egyébként hozzátette, hogy egyébként rendesen viselkedtek velük, és az utazás során nem bántották feltétlenül őket, de valóban ezek a barakkok, istálók, lyukodályoknak a lakhatóvá tétele napi 12 óra munka 12 éves kor fölött, és ugye a gyerekeket se kímélték, tehát erről is vannak visszaemlékezések, hogy kisfiú leírja, hogy ők a barátaival lettek szilvát, és meglátta őket az őr. Ugye itt úgy volt kialakítva, nem volt szöges drót, akkor mély számtás volt, vagy igen, egy mézcsík. Ezeket nem lehetett átlépni. Na most a szilváért lehet, hogy ők átlépték a mézcsíkot, vagy a bármit, és akkor meglátja az őr, és akkor ő volt a legkisebb, ezért őt kapta el, a többiek elszaladtak. És akkor megkérdezte, hogy mit csináltál. És mondta, hogy hát éhes voltam, vettem egy szemszert. Egy nagyon rendes, becsületes gyerek, hogy megmondtad, adok neked valamit, azt jól szorít meg, odatta a bajonettjét a kezébe, és utána a kisfiú rászorított, ő meg jó kirántotta a kezéből, tehát a srácnak a kezén mai napig megvannak a visszaemlékező szerint ugye ezek a nyomok, amiket ez a sérülés okozott számára. Tehát, hogy itt a gyerekekről sincsen szó, volna olyan kislány, akit kiderült, hogy még majdnem 12 éves, de még nem teljesen, és azzal büntették meg, hogy addig kellett téglát hordani, ameddig össze nem esett. Szóval, hogy a gyerekekkel is nagyon kegyetlenül bántak egyébként ezekben a táborokban.
Az a brutalitás, amit most itt ez a néhány dolog, ahogy felidézted, kísértetésen azonos a stílus, a brutalitás mértéke a nyilas korszakkal, amikor zsidókat állati sorba taszítják verbálisan, nem tekintik embereknek, hasonló eljárások, kínzások és a beszédmód is. Volt budapesti rendőrkapitányságon, megmaradt egy-két jelentés, egészen hátborzongató nyelvezetet használnak azokra a zsidókra, akikkel egyébként együtt éltek még korábban teljesen békében. Hogy ez rendszertől függetlenül ez a gyűlölet fel tud
halmozódni.
És akkor itt az jutott eszembe, hogy ez már nem a politikai megfelelés, ez már valami emberi dolog. Tehát ez már a bosszú, a frusztráltság, a vertség.
Ezért volt jó, hogy beszéltünk arról is, hogy vagy olyan visszaemlékezők azért azt is időnként leírják, hogy a rendőr normálisabban próbált velük eljárni a körülményekhez képest. Nyilván egy parancsot teljesített egy csomó esetben, de hogy azt is lehetett úgymond emberibb módon végrehajtani, meg embertelenebb módon is végrehajtani.
A Gyöngyös-Orosziban felügyeltek önökre?
Gyöngyös-Orosziban nem. Az egy ebből is szerencsés dolog volt szemben az első célállomással Öcsöddel. Ott nem volt rendőr, és ott elég békés és jó volt a kapcsolat. De visszatérve erre, amit mond a szerkesztő úr, én nekem mindig a Görgei Gábornak az egyik színdarabjában van egy jelenet, amikor jön a postás 1951-be, és Örlei tábornoknak hozza a nyugdíjat. És azt mondja, hát azért magának a nyugdíjat hozom itt az utcába, pedig ezt elviszik, azt is elviszik, maga azért itt ezekkel beépített jóba van, vagy szóval ez szépen írja le ezt a viszonyt. Másnap az Örlei megkapja a kitelepítési kivégzést, és akkor jön a postás, és irányt vált. Mindig tudtam, hogy maga azokhoz tartozik, és minden. Tehát az van, hogy az emberek szeretnek egy áldozatot kinézni maguknak. Pártállam idején a szerencsétlen vak telefonközpontost bántotta az egyik munkahelyemen a vállalati dolgozók, mert nem adott vonalat, vagy nem úgy. Tehát úgy szeretnek a gyengébbet egy kicsit úgy még tenni rá. Sajnos ez egy emberi tulajdonság.
A rendszerek ezt nagyon jól ki tudják használni. És erre az ellenség képzésre mindig lehet építeni, hogyha tömeget akarok magam mögé.
Hát ezt már Goebbels megmondta.
Igen, igen, hogy nem mondjak mai hasonlatot, de nem mondok, mert történelemmel foglalkozunk, jó? Itt van még egy szám, amit Mátyás Falvi hozott nekem, hogy a budapesti nem kívánatos elemek létszáma körülbelül 15 ezer fő. Akkor ez nem a kitelepítettekkel azonos létszám, vagy ez honnan van?
Hát ugye ennek a pontos számát soha senki nem tudja, mert ez a bizonyos jelentés, amiről ugye azt írta a Pünkösdi Árpád egy régebbi cikkébe, hogy úgy nevezik a levéltárba, hogy a műbőr, ebbe találtam...
Ja, a dossziénak ilyen
műbőrborítása volt, és az valószínűleg 1951-ben még egy újdonság volt, és akkor ezért nevezik így, hogy
ez a műbőr. Ez a belügyminisztérium összegzése?
Belügyminisztérium összegzése a nem kívánatos elemekről. És kérdezem ismerőst, hogy te figyelj ide, te ne hochmetszoljál, hát nem vagy rajta a listán. És akkor azt mondja, de, az anyám bérelt egy teherautót és előző nap levitt, ami meg így megoldott egy másik ismerősnél, hogy te se vagy rajta a listán, azt mondja, igen, nyaralni voltam a Balatonon. Tehát ez csak egy feltételezésem nekem, hogy az a lista, ami ma egyáltalán létezik, mint legkomplexebb lista, az a fuvarozó vállalatnak az összegyűjtött adatai alapján van, és a tényleges, hogy utólag ki, mi hozzá, erre semmi pontos adat nincsen. És a másik dolog, hogy még ennek az adatoknak a minősége is olyan, hogy az én születési dátumom az össze van cserélve az öcsémmel, a neveknek a pontatlan leírása, a kerületeknek az elírása, tehát igazi jó trehány munka.
A névelírásból fakadóan számtalan ember kerül kitelepítésre.
Tényleg?
De persze, hát az említett miskolci családnál ott például az egyik tagot az anyja miatt vitték el, mert Bajk Erzsébetnek hívták az anyját, de névelírás volt, Rajk Erzsébet lett az anyja. Innentől kezdve nem tudta egyszerűen kimosni magát a történetből, uh-huh. ugyanúgy ebbe a Jászberényi kulák családnak a nyakára került, szerencsétlen, emiatt. Igen, tehát egy teljesen, egybetű, pedig ő munkás esztergályos volt ott a miskolci vasgyárban, tehát a mindennek megfelelő ideális, hogy mondják ezt, proletár megtestesítője volt a szakmáját tekintve, meg egyebet, és ez más kérdés, hogy politikailag mit gondolt, vagy mit nem gondolt, de az, hogy egy ilyen, ez volt az indok. Aha. A Bajk Erzsébetből Rajk Erzsébetet írtak. És hány ilyen eset van? Rengeteg. Igen.
Egyszerűen csak a triánság.
Egyszerűen csak a slendriánságról szól az egész, és hát ezt hozzá kell tenni, hogy hát a hatóságokat, hogy most idézőben mondom, megvédjem, hát 15-17 ezer eljárásnál nem tudunk mindent egyesével ellenőrizni, ugye?
Igen.
Hát ezt...
Hát és sajnos ugye mindig azt mondom, hogy a 45 után a szerencsétlen szerepe, nem szerencsétlen, mert nem tudom, hogy mondani, szerepe miatt a magyar közigazgatás, csendőrség és egyebek a 44-es eseményekben való a deportálásnak a kitűnő végrehajtásában való szerepe miatt, hát elég tisztogatásra került, újabb a képzetlen elemek kerültek be, ami aztán itt is látszik, hogy ez hogy működött.
Igen. Amit tudunk, hogy például ugye a budapesti esetekben ugye a névsorok összeállításában átlagosan 80 rendőr vett részt, és a maga a végrehajtás az olyan 280-300 rendőr hajtja végre ugye a budapesti kitelepítéseket. Na most ugye itt a szállító munkások vannak még ugye közel 400-an ehhez a történethez, és 80-90 teherautó, ugye, ahogy itten már erről volt szó, ugye az Angyalföldi, az a Magdolnavárosi pályaudvar volt a célállomása ezeknek a teherautós járatoknak. Általában úgy nézett ki a dolog, hogy reggel 10-ig kellett ugye befejezni, tehát az éjszaka elkezdődő folyamatot azt reggel 10-ig kellett befejezni, mert hogy Budapesten, tehát ez nem a Hortobágy, hogy ottan körbevesszük, meg nyilvánosan, meg ezért ott, vagy nem egy falu, hanem itt Budapesten olyan kellemetlen, hogy látják, de hát nem tudtuk megoldani máshogy, mert mégiscsak látják, ez egy város, de azért ezt a reggel 10-et próbálták tartani, hogy addigra túl legyenek az egészen, és ugye 138 községbe szállítják el a budapestieket, és mintegy 24 alkalomról tudunk, amikor ezek a transportok, deportálási járatok elindulnak, tehát hogy azért ez azért eléggé jól mutatja azt, hogy milyen sűrűséggel zajlik le ez pár hónap alatt.
Igen, igen. Bácsás úr készített egy térképet, hogy
igen.
Mely, az ország mely településein milyen kitelepítettek vannak, igen. Pestről, vidékről, stb.
Ez a Hantóféle könyvnek a mellékletében van benne. Ott van, egy debreceni úr készítette, földolgozta egy Excel táblába, és akkor az Excel táblából át lehetett tenni térképre. Na most azért valamit szeretnék mondani, ugye egyik nagymama az Pesten maradt, és a nagymama az... elsőnek értesült arról, hogy a kitelepítés abban marad, nem a szabad Európából, hanem a szomszédnak a sógora a fuvarozó vállalatnál dolgozott, és a kitelepítések elkezdése előtt felszereltek a lakásába egy telefonvonalat, hogy ő volt a fődíszpécser. És akkor egyszer csak jött a szomszéd, leszerelték a telefonvonalat nála.
Vége.
Hát innen tudtuk, hogy 19-én, hogy itt most vége lesz, vagy tudta a nagymama.
De azt nem tudjuk, miért lett vége.
Hát nem, ez egy nagy kérdés, hogy miért lett vége, mert szeptemberig,
nagyon hirtelen lett vége.
Igen, szeptemberig tervezték, de hát ugye itt tudjuk, hogy Pablo Casastól kezdve mindenki interveniált, mert és panaszkodott is egyszer, hogy a pesti értelmiségieknek mindenfelé van kapcsolatuk, és sírnak, rínak, és egyébként az egész, ez érződik ma is azért, hogy akkor, amikor a kitelepítéseket és a Hortobágyit, vagy ezeket mind nézzük, akkor valahogy mindig azért egy kicsit Budapest-centrikusan.
Igen.
Tehát a nagyon örültem múltkor, hogy a mezőberényiek részéről volt az a hölgy itt.
Igen, a
voltam már lent náluk, rendeztek kiállítást és megemlékezést. Hát azért ez csak 50% voltunk mi Pestről, hát ugyanakkor a másik oldalnál is, hogy ki és akkor elviselni mindent, tehát azért volt a másik oldalnak.
Hát a befogadó, úgynevezett befogadó családok, akik kénytelenek voltak elviselni, hogy betelepítenek oda embereket, és ezek a viszonyok, hát már Eszterházinál ez elég szépen megörökítette.
Nyilván, hogy a budapestieknél ugye azért ugyanaz a helyzet van, amiről itt beszéltünk, hogy mindenkinek volt rokona, ismerőse, igen. Hatóságoknál, a minisztériumokban.
Hogyne.
Tehát ez
azt nézem,
szempontból...
hogy ön édesapja minisztériumi osztályvezető?
Ő tisztviselő volt a pénzügyminisztériumban a háború előtt, nem magasabb, közepes rangban, háború után átvették, és nagyon aktívan dolgozott, magas kitüntetést kapott 47-48-ban, a forint stabilizációban volt alapvető szerepe a Nemzeti Bank mellett, és 49 év végén rúgták ki a pénzügyminisztériumból, az volt az utolsó tisztogatás a pénzügyminisztériumban. És akkor valahol teipari vállalatnál, vagy valahol dolgozott. De ő nála nem volt. Az, hogy a nagyapámat, aki felsőházi tag volt, arra azt tudom mondani, hogy ő neki volt politikai szerepe.
Ő az osztályellenség.
Ő osztályellenség lehetett, de az apám az semmiképpen.
Ez a hirtelen elrendelt és nem precízen végrehajtott, sok-sok adminisztratív hívával végrehajtott kitelepítési és büntető sorozat nem azt jelzi, hogy akkor a kommunista párt meg akar felelni a sztálini elvárásoknak, ez nem egy meggyőződésből végrehajtott, pontosan átgondolt, mint a zsidók deportálása volt, hanem egy ilyen politikai akció, hogy mi is megcsináltuk, jó fiúk vagyunk, íme, tízezével az osztályjelenséget kinyomtuk, tehát nekem úgy tűnik, hogy ez egy ilyen játszma.
Szerintem ennél azért volt átgondoltabb koncepció, igen? Tehát hogyha azt nézzük, hogy 51-ben Moszkvából ezt Sztálin hogy indítja el, és hogy annak érdekében, hogy stabilizálni lehessen ezeknek a diktatúráknak a hátterét, a hátországát, tehát azért itt meg kellett szabadulni attól a rétegtől,
megfélelmet
is kellett kelteni, és hát pont azokat kellett eltávolítani ehhez, akik az előző rendszerbe vezető szerepet töltöttek be, hiszen a kitelepítések jó része, ugye azért őket érintette, tehát ugye itt nem csak a lakásszerzés az csak egy járulékos vesztesége ennek, itt leginkább szerintem ennek az arisztokrácia, volt tábornoki tisztikar, stb.
Tehát
a volt elitnek
de belesodródik az Esztergályos és
hát belesodródik.
Belesodnak a zsidók is. Amit ugye nincs odaírva, nincs sárga csillag a listán, de az, hogyha van egy Zilberstein meg textil nagykereskedő Veselényi utca, akkor nagy kombinatív készséggel tudom, hogy az kicsoda.
Világos, igen.
Tehát, hogy itt én szerintem ez alapvetően a társadalmi elitnek a lecserélésének a folyamata zajlik, tehát hogyha lehet ilyet mondani, ugye Magyarországon tulajdonképpen nem történt meg az a klasszikus értelembe vett önálló polgárosodási folyamat, amit már a dualizmus koráig vissza is tekinthetjük, hogy ez el kellett volna, hogy induljon, végbe kellett volna, hogy menjen.
A 45-ig elindult, csak nem ment végbe.
Hát nem ment végbe, tehát 45-be sem megy végbe, 45-ig sem, mert Horthy Rendszer se csinálja ezt meg, és innentől kezdve egy társadalmi félreform volt, amiből kell hirtelen egy erőszakos vágással történik egy másik fajta reform, ami ugyanezt megszünteti, de ettől nem lesz jobb a helyzet, mert megint nem a polgárosodás fog megvalósulni.
Na de hát nem csak az, hát nem csak, hogy nem volt meg, hanem vissza is vágták. Hát azért a 44-es esztendőben néhány vidéki gyógyszerész, orvos, ügyvéd, meg nem tudom én mit, hát azért Auschwitzba került, hát azért...
Hát orvos hiány támadt rögtön.
Hát
szakember hiány támadt, elképesztő, és Richter Gedeonnak a sorsa, hogy egy ország apparátusa bármilyen gyűlöli a zsidókat, kiírtja azokat az embereket, akik ennek az országnak az épülésében oroszlán részt vállal. Hogy az ő gyára, az ő fejlesztései, a nemzet értékei. Tehát, és ott mondom, éppen egyébként egy ilyen jegyzőkönyvet olvastam, amikor ezt a csoportot kísérik a Katona József utcából a Duna partra, ahol a Richter Gedeon felesége még megmenekül, és egész életében sokban érte, borzalmas volt látni, hogy belelövik az embereket, hogy micsoda kéjjel írták le a nyilasok a jelentést, hogy mint a
hőstettet hajtottak félre, megint sikerül kiirtani ennyi zsidót. Ez egészen döbbenetes. Maga ellentesz a nemzet, hogyha ilyen szavakat használhatok. Mert amit ön mond, vidéken, orvos hiány, Romániából kell hozni orvosokat, mert nincs körzeti orvos, mert a zsidó orvosokat elvitték. Tehát, hogy ez az önpusztító politikai rezsim, ami megint csak arra a gyűlöletre vezethető vissza, ami átitatta ezt az egészet. Igen. Azt mondja, hogy ön neve, családja nem érezte soha, hogy ferde szemmel néznek rá önökre, vagy félnek önöktől, mert hogy kitelepítettek, biztos valami baj van a fejükön, hogy ezt legalábbis a maguk közege nem produkálta.
Nem.
Ez a szerencsésebbik. Igen, tehát egy számtalan visszaemlékező van, aki az X-es kategóriát végighurcolja az életén, nem tud egyetemre járni, nem arra az egyetemre járhat, amire szeretne. Én ismerek személyesen is olyan embereket, akik elmesélték, hogy az 50 éves érettségi találkozón kértek bocsánatot a saját osztálytársai, mert ők tudták, hogy ki az X-es, természetesen az osztályon belül, de hát a tanárok is úgy bántak, vagy a diákok nem feltétlenül, a gyerekkel nem feltétlenül volt így, hogy ez kereste volna ennek a lehetőségét, de megható jelenetként írja le, hogy az 50 éves érettségi találkozón bocsánatot kértek tőle a saját osztálytársai egyébként, és nem feltétlenül azért, hogy ők rosszul viselkedtek, hanem nem álltak ki melletted, mert hogy te is ugyanolyan voltál, mint hát mégis ott mindenki szegény volt valamennyire, meg hasonló helyzet, de a tovább tanulásban már akadályoztatva volt, orvosegyetemre akart például menni ez az illető, onnan kitiltották, nem is adhatta be a jelentkezését. El kellett mennie segédmunkásnak először a 10 érettségi után, mert legalább érettségizni leérettségizhetett, segédmunkásnak ment, és a segédmunka elvégzése után akkor kijelölhették, hogy az élelmiszeripari egyetemre milyen jó, hogy ide
azért nagyon fontos ezt hozzátenni, az, hogy mi szerencsések voltunk egy olyan környezetben, az, hogy az Irányi utcai általános iskolában azt írták oda, hogy értelmiség és nem X, azért ez egy nagy szerencse életben. Mázlib, mert azért pontosan vannak olyanok, akik nem tudtak hazajönni, nem volt ahova hazajöjjenek, és akkor lent maradtak, és ott járt iskolába, nem tudott nyelveket tanulni, minden, és hát akkor volt a másik az, hogy de én már 65-be kerültem egyetemre, és akkor ez a megkülönböztetés már megszűnt, azért 58-59-ben azért
akkor tűnik azért, el az X.
Nem csak az X, hanem az osztály minősítés ugye a 62-es pártkongresszusnak a határozatai között van.
Hát most itt a műsor vége, nem a történet vége, mert azért bármilyen régi, még mindig rengeteg feldolgozni való van benne. Nagyon szépen köszönöm, Kovács Őrs a Rubikon Intézet tudományos munkatársa volt, és Mátyás Falvai János informatikus, mondtam, hogy amatőr történész, nem is amatőr, jó? Történész. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sonfaj Péter szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmet. Jövő héten azzal foglalkozunk, hogy Magyarországon mit jelent a politikai jobboldal. Hogyha van még értelme annak, hogy jobb és balról beszéljünk, megpróbáljuk ezt elemezni, várjuk önöket, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.